Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött, önök a Zicsert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják, velem szemben Mester Sándor, és gondolkodtam a tituluson, hiszen mindenki ismeri Sanyit, és rájöttem, hogy ő ökölvívó, mégpedig pontosan 50 esztendeje ökölvívó, ugyanis 1971-ben kezdődött egy történet, ami ma sem ért véget, és reméljük a következő évtizedekben sem fog véget érni. Sanyi, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek, és köszöntelek a jubileum alkalmával. Gyertya nincs, torta nincs, nem fújunk el semmit, viszont beszélgetünk az elmúlt 50 évről. Szia!
Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Üdvözöllek téged, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat is. Hát, amikor megkérdik mostanság, hogy mi, hogy nevezném magam, leginkább népművelőnek hívom magam, hiszen az eredeti böszöletes tisztességes szakmám 81-ben az volt. És ma is úgy gondolom, tanárként, szociális munkásként, szociológusként, hogy talán rendelkezem egy pár olyan ismerettel, amit érdemes átadni, vagy ha valakit valami érdekel és engem megkeres, próbálok abba segíteni, hogy hozzájuthasson az információkhoz, vagy eljuthasson oda, ahova szeretne. Nagy megtiszteltetés, hogy ökölvívónak neveztél, ez azért túlzás, hiszen ebben az életkorban az ember már nem boxoló. Ugye most már 30 év fölött eleve versenyezni nem is nagyon lehet, sőt, egyes területeken még lejavíték a korhatárt. Hát ha ökölvívó nem is vagyok, de az tény, hogy 1971 április vége, május eleje volt az, az időszak, amikor kapcsolatba kerültem az ökölvívással, és szerintem nem igazán volt olyan teljes év, amikor valamilyen nexusom ne lett volna bunyóval. Úgyhogy ez egy valóban 50 éve van valamilyen fajta közöm az ökölvíváshoz.
Pont erre gondoltam, hogy aki valamilyen sportot űz versenyszerűen, hosszú éveken keresztül, akár évtizedeken keresztül, az mindig meghatározza az életét. Ezért mondtam neked azt, hogy ökölvívó, mert az ember ott egy csomó mindent a sportban, aki nem sportol, az lehet, hogy nem tudja. Persze, hogy nem tudja, hogy mit ad a sport, egy tartást, egy magatartást, egy fegyelmet, egy akaraterőt, sok mindent ad, ami egész életére kihagy, és ezért gondolkodtam idefelé, amikor, hogy hogyan mutassalak be, hiszen ezerféle dolgot csinálsz. De Sanyi, hogyan került ez az egész témakörbe? Visszanéztem, 60-as évek vége felé, 70-es évek elején szenzációs volt a magyar ökölvívás, csomó példakép, a Gedő Györgytől kezdve sorolhatnánk azokat a nagy paplaci örökségét hozva, szenzációs volt az éra, az a 60-as, 70-es évek.
Igen, az egy fél mondat, tehát én úgy gondolom, hogy a legtöbb sport az nem csak szenvedély, nem csak szabadidő eltöltés, hanem életforma is. Tehát kialakul benned egy rendszer, és főleg ha kisgyerekként 10-12-13-14 éves korodban kialakul benned egy rendszer, az étkezéstől kezdve a napi időbeosztáson keresztül arra ügyelsz, hogy hogyan élsz. Tehát én úgy gondolom, hogy sport egy életforma is, úgyhogy mindenképpen igaz volt, amit mondtál, igazat adok a bevezetődben, nem véletlen, hiszen te magad is sportember voltál és sportember vagy mind a mai napig. Én úgy gondolom azért, hogy a képet az árnyalja, és igen, valóban, tehát nagyon komoly ökölvívó élet volt Kiskunhalason is, meg szerte az országban, ugye volt NB1, volt NB2, NB2-ben több liga volt, tehát teljes komplet csapatok boxoltak, és azt ne felejtsük el, hogyha egy 11 fős box csapatot ki kell valahol állítani, és ebből legalább 9 embernek meg kellett jelenni, akkor élt a csapat, ahhoz legalább kétszer annyi versenyzővel kell rendelkezni, mert egy kiütés vagy egy sérülés valakit kivesz a csapatból, és kell helyette a jövő héten is küldeni valakit. Na azért azt ne felejtsük el, hogy abban az időszakban igazából talán három küzdősport állt a küzdősportot űzni akaróknak a rendelkezésére. Ebből Magyarországon klasszikusan az ökölvívás, aminek nagyon régi tradíciója van, több mint 100 éves tradíciója van most már, illetve a birkózás, ami szintén egy kiemelkedő és nagyon komoly sporttevékenység. És hát a szocialisztikus időszak elején egy kicsit keleti közvetítéssel, egy kicsit talán szovjet közvetítéssel, de ezzel nem akarom degradálni és besorolni, mert egy nagyon komoly és nagyon fontos dolognak tartom, a judónak különböző ágai jelentek meg. Tehát aki küzdő sportot akart űzni, aki a test-test elleni küzdelemben, aki a fizikai küzdelemben érintett akart lenni, ez tetszett neki, valamiért vonzódott hozzá, e közül a három közül választhatott. És hát ebből ugye a judóhoz tatami kellett, külön ruházat kellett, kicsit felszerelés és helyigényesebb volt, mint talán a másik. Bár ugyanez van a birkózók és a boxolóknál is, tehát egy kicsit ellentmondok most magamnak, de úgy gondolom, hogy ez mutatja, hogy miért volt akkor a hatalmas nagy tömeg és népszerűség ezeknek a sportoknak, Halason is, a városunkban is. Tehát ugye 47-ben Feri bácsi megalapítja az első boxklubot Halason, 67-ig megszakítás nélkül működik, 67-ben átmenetileg a támogatók elfogyása miatt megszűnik, és hát az én nagyon nagy szerencsémre 71-ben elkezd kisöreg újra Halason, hiszen azt megelőzően Kecskemétre járt, tehát vitte magával a 67-es halasi versenyzőknek a legjobbát, László Sanyit, Balla Antit és a többieket. Kecskeméten volt, aztán 71-ben visszakerült Kiskunhalasra, és azt hiszem, hogy szövetkezeti sportkör volt a hivatalos neve, mert hogy régen is a szövetkezetek támogatták a bunyósokat, és a határőr dózsa pályán szabadtéri edzésekkel indult egy tavasz és egy nyár, ez volt az én szerencsém sok szempontból.
Miért pont az ökölvívás? Hiszen nem biztos, hogy akkor a szüleid, vagy a hozzátartozóid, barátaid azt mondták, hogy figyelj, gyere le kicsit öklözni. Miért választottad? Vagy választottátok ezt a sportágat?
Ugyanitt beszélgettünk Csányi Ágnes szerkesztő asszonnyal egy vagy két évvel ezelőtt. Én nekem az olvasás, a könyv, a könyvvélemény mindig meghatározó volt az életemben, minden szempontból. Tehát nem csak a sport, a hétköznapok szempontjából is. És 13 éves voltam, amikor a nagymamámtól megkaptam a Jack London novellás kötetét, a Vadonszavát. És ebbe két dolog volt, az egyik a kutyaszánhajtás, és én 13 éves koromtól kezdve kutyaszánt akartam hajtani, és 60 éves koromtól hajtogatok kutyaszánt. Tehát amit én egyszer a fejembe veszek, az tömnyire benne is marad, és abban volt egy másik remek novella, a mexikói című novella. Na most Jack London maga is boxolt, illetve később újságtudósító volt boxmeccsekről, tehát értett a bunyóz, és zseniálisan jó novellát írt. A mexikói az fantasztikus. Szerintem édesanyám és Sezonya bánta a dolgot, mert nekem az volt a ring, azon boxoltam, küzdöttem, a rúgók szét is törtek. 13 éves korom óta én boxoló akartam lenni, csak nem tudtam, hogy lehetnék boxoló, hol lehetnék boxoló. Halason akkor éppen nem volt bunya, ahogy mondtam, 67-től szünet volt. És egy fura kicsit talán nem is rádióba illő, mert nem példaképet biztosító esemény volt. Én nekem nagyon jó barátom volt a Nyúl Gyuszi később, akivel együtt jártunk az általános iskolában 8 évig, de hát eléggé kakasok voltunk mind a ketten, és mindenki tudta, mi is tudtuk, hogy előbb-utóbb megmérjük azt, hogy a fiúk szokták, hogy ki az erősebb, és hát én bennem indulat azért munkálódott akkor is, és a Gyuszival 71 április-május környékén verekedtünk egy hatalmas nagyot az udvaron, nem tudom mint, tehát biztos valami kardinális dolog volt, adott a csokiából, vagy nem adott, vagy osztálytársunk nekem adott, és neki nem, de egy nagy verekedés volt, és hogy ez lenni szokott, szétszedtek bennünket az udvaron, és bevittek az igazgatóhelyettes úrhoz, Kenedics Karcsi bácsihoz, akit egyébként nagyon szerettünk, egy zseniálisan jó fej volt, de hát hogy ez lenni szokott, a férfi tanárok és a férfi igazgatóhelyettesek, én is ezt csináltam a fővárosban, kapnak egy kis plusz pénzt, úgynevezett mumuspótlékot, ha balhé van, ők azok, akik rendet raknak. Karcsi bácsinak volt egy nagyszerű szokása, nem tolt le bennünket, beállított a sarokba, és gondolkodtunk. Mi meg vártuk, hogy hát csak megszólal, és mikor már úgy teljesen mentálisan összeomlottunk, na gyertek, csak ide mondjátok el, mi volt, mit volt, mit tenni, elmondtuk a magunkét. Az viszont korrekt volt, hogy ezért nem ért bennünket retorzió. Tehát azért, ha azt mondtad, hogy tanár, hogy hülyeséget csináltam, bocsánat, nem lesz ilyen többet, le volt rendezve a dolog. Elmondtuk, hát azért én korábban is verekedtünk, Gyuszi se volt éppen arany gyerek, de még egyszer mondom, később nagyon jó barátok lettünk a Gyulával, középiskolás korunkban is rengeteget fociztunk együtt. Azt mondja nekem a Karcsi bácsi, hogy az anyátok mindenit, hogyha ilyen hülyék vagytok és nem bírtok, véletekkel menjetek el boxedzés át, oda az ilyeneket várják. És én így visszakérdeztem önként, hogy mié van boxedzés Halason. Igen, Feri bácsi, az menjetek ki a Dózsa pályára, azt akkor majd mondjátok, hogy én küldtek, azt ott verekedjetek, ott lehet verekedni. Így kezdődött a dolog, ahogy én számolom, 71 május közepe felé, tehát lassan, pontosan 50 éve, és ott is maradtam.
Kedves hallgatók, önök az Itt-Szert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják benne. Mester Sándor ökölvívó, és az apropó az, hogy pont 50 esztendeje kezdett el. Ő is egy nagy generációval együtt öklözni, és hát nyugodtan mondhatjuk, hogy ez meghatározta az életét, és reméljük, hogy jó néhány évtizedig meg is fogja meghatározni. Mindent folytatjuk fel a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Itt-Szert, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Önök az Itt-Szert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják benne. Vendégem egy öröki fiú, ökölvívó, Mester Sándor, aki pontosan 1971-ben fél évszázada kezdte el ezt a fantasztikus sportágat űzni. Szerencsésen, és kevésbé szerencsésen, ugyanis egy verekedésből indult az egész történet, és ebben nagyon nagy hatása volt egy Jack London nevezetű fiatal embernek, aki nagyon-nagyon sok jót írt erről az ökölvívásról. Oké, 71, Dózsa pálya, Csenki Feri bácsi.
Annyit azért el kell mondani, azt mondtam én magam is, és te is így hoztad fel ezt a részt, hogy egy verekedésből indult, én viszont azóta nem verekedtem. Tehát előtte egy tűzgombóc voltam, és azonnal mentem, és nem mindig tudtam magamnak parancsolni, én viszont azóta nem verekedtem. Tehát oda jutottam, ring, szabályok, ellenfél, azonos feltételek mellett. Én azóta nem éreztem úgy, hogy meg kell valakit ütnöm, sőt volt olyan, hogy belém kötöttek, és inkább elmentem, ott hagytam, ez azért hozzátartozik. Csenki Feri bácsi, hát nem véletlen, kinézünk az ablakon, itt van szembe a tábája, és teljesen méltán. Tehát ő nem csak edző volt, ő nem csak ökölvívást tanított, hanem életet is tanított. Egy olyan ember volt, aki egy sajátos hangulatot, sajátos milliót tartott edzésen. Csak egy érdekességet hagyd mondjak, 75-ben én latinból érettségiztem, és a kisöreg 1975-ben kikérdezett engem latinból az érettség előtt, tehát igaragozást, főnévragozást, memoritereket úgy nyomta még akkor is, mint annak a rendje. Ha valahova elmentünk versenyre, akkor megvolt a mérlegelés, megvolt az ebéd, este meccs, de délután volt arra ideje, hogy azért azt a várost is megismerjük. Ha többet nem, a főtéren megálltunk és elmondta, hogy mi ez a város, mekkora, mit érdemes, kik éltek itt, nagyszerű emberek. Tehát nagyon sok pluszt adott nekünk, ilyen volt maga az edzés is. Azt is említetted az előbb, hogy a szülők nem nagyon küldik az embert ilyen helyre, hát meg kell, hogy mondjam, hogy nekem is majdnem fél évig nem tudták a szüleim, hogy én boxolni járok. Ugye jött a nyár, május májusban kezdtük el ezt a dolgot, és hát minden héten háromszó elmentem focizni a határőr Dózsa pályára, ami tőlünk eléggé messze volt, hál' Istennek, apu ritkán járt arra, és nem látott meg, hogy nem focizunk, és én elég sokáig, kora őszig focizni jártam hivatalosan hetente háromszor. Szerencsére monoklit nem kaptam, a szemöldököm nem sérült meg. Akkor tudták meg, hogy boxolni járok, mikor leigazolt az egyesület, és alá kellett írni a szülőnek is az igazolási lapot, mint törvényes képviselőnek. Apám elment beszélt Feri bácsival, azt mondta, hogy hát jó helyen van a gyerek, legalább lehiggad egy picikét. Anyám viszont még végigmorgott szegény. Nincs már közöttünk, de mindig, és én úgy gondolom, a fiam, aki ügyes, egy picit, hogy nem lett boxoló, talán a mamának is köszönheti, mert mama ezt nem tudta bevenni. Azért én alacsony voltam a súlyomhoz képest, nekem oda kellett menni verekedni, bizony nekem fölrepett a szám, bizony azt a trikóba töröltük, mire 3 nap múlva hazaértem a versenyről, az egy kicsit beszáradt, anyu mosta, rakta rendbe, amiket ő mondott, azt most én nem idézném, bár nem beszél csúnyán, de eléggé morgósan. Ő nem szerette, nem vette be. Jellemző, hogy Halason 2 meccsen volt, édesapám kijött mind a 2-re, anyu nem, tehát mondta, hogy ő a környékre jön. Nagyon szerettük, amit a kisöreg adott nekünk, és akkor jött össze ott egy jó csapat. És látod, milyen érdekes, azóta is barátok vagyunk, sőt a mostani Halasi Bunyót nagy részt az a csapat csinálja, akik akkor összeértünk. Tehát ez sokkal többet adott, és ha nem tűnik nagy képűségnek, azért azt is hagyd tegyem hozzá, hogy mindegyikünk iskolázott, képzett ember lett, és talán most a szakmájába kiki megállja a helyét. Akár Komlós Karcsi, akár Mókus Laci, Lehocki Laci, Szabó Lajos, sorolhatnám vég nélkül a neveket, akikkel azóta is Pozsonyi Laci, akik megállták a helyüket, összerakott bennünket a Bunyó, pedig a többségünk egy kicsit zsivány és gazember gyerek volt, de megtanultunk valamit. Tudtam, hogy ha mit tudom, megiszom véletlenül, én nem voltam, nem ittam különösebben soha, de ha megiszol 2 sört, akkor másnap a meccsen pofán fognak vágni, mert lelassultál. Hogyha bagózol, beszűkül a tüdőt, kevesebb levegőt kapsz, és a harmadik menetre már ne is menjél ki, mert úgyse tudsz elmenni, míg a ring közepéig se. Tehát ezek a dolgok benne voltak, bennünk voltak, és hiába egyéni sport, a Bunyó, az ökölvívás és a többi is, sőt a torna is, te is tudod, hogy ez csapat nélkül nem megy. Tehát én készítem föl a barátomat, aki mindjárt ringbe megy, mert Feri bácsi már ott van a másik versenyzőben a ringbe, aztán uzigulok érte, aztán ő lejön, és lehet, hogy ő készít fel engem. Tehát egyedül boxolok fönt a ringbe, de ez egy csapatmunka. Összetartunk, izgulunk egymásért, segítünk egymásnak, voltál kint többször is ökölvívó versenyen, tehát ott a csapattársak azok abban a pillanatban szinte kivetköznek önmagukból, mert jobban izgulnak a ringben lévőjé, mint saját maguké. És ez egy nagyon erős érzelmi kapocs, ez nagyon összekötés, összekötött bennünket. És amellett persze sokat adott, ugye serdülőként a vázrendszer kialakulása, az izomduzat kialakulása, a testfelépítés, a megjelenés, és a másik oldalon a föllépés. Ez az, amiben nagyon-nagyon sokat adott a Bunyó nekünk, és megmaradt azóta is. Összejárók, tehát családi, baráti kapcsolatok vannak, és én úgy gondolom, ezt a nagyon szép sportágat, ami jövőre lesz, hogy 25 éve újraindult, és nekünk köszönhetően, Szabó Lajos ötletének köszönhetően indult újra. Én úgy gondolom, hogy a nagy részét azok csináljuk, akik ott a 70-es évek elején ebbe belevágtunk.
Sonyi, mesélj egy kicsit arról a millióról. Tehát edzésre elkezdtek járni, megkaptad fél év múlva az igazolásodat, elkezdtetek meccsekre, csapatbajnoki meccsekre járni. Milyen volt a közeg, kikkel öklöztetek? Milyen volt akkor ez a ökölvívó millió? Én arra emlékszem gyerekként, hogy eszméletlen nagy Bunyó élet volt Magyarországon. Tehát arra emlékszem, hogy a nagy televízió, akkor csak egy televízió volt, a csapatbajnoki mérkőzéseket rendre közvetítette, tehát majdnem, hogy minden héten volt Bunyó a tévében.
Igen, hát érdekes volt a dolog, sokan kedvelték a helyszínre, és sokan kimentek, ugye a akkori sportcsarnok egy pesti csapat meccsére megtelt, kínáltak az emberek, és adták a híreket, hogy most leütötte, most megy, most ehhez hasonlok, most nem. Kétségtelen volt neki, de ebben mondom, megint benne van az, hogy kevés olyan sportesemény volt, amit hétről hétre a foci mellett lehetett volna közvetíteni. Ez azért benne volt a pakliba. Sok boxoló volt, de azt azért el kell mondani, amikor mi elkezdtünk boxolni, akkor már csak a nagy egyesületek tudták föntartani a csapatokat. Tehát akkor már komplett csapat nem nagyon volt. Szerintem mi voltunk halasiak, akik utoljára csapatként boxoltunk. Feri bácsinak egyik volt tanítvány, aki itt volt katona, Békésen volt edző, belemelős, és ő hívott meg bennünket, és akkor 13 fővel kiálltunk egy csapattal a békésiek ellen, de az már nem csapatbajnoki volt, tehát az már nem a heti rendszerességgel megvívott meccsek voltak. Ezeket viszont fölváltották az egyéni tornák. Ugye a CB egészen más alkatot kíván, ott minden héten boxolsz egyet. Tehát egész héten arra készülsz, kiadsz magadból mindent, aztán van egy hetet, hogy észhez téri, és a következő héten is bunyolsz. A tornák mások, ott 3-4 napod van, 3-4 napig kell tartani a súlyodat, ami egy nagyon komoly dolog, hiszen fogyasztasz előtte heteken keresztül, és már nem tudsz pislogni, mert úgy érzed, hogy kiszárad a szemgolyód is, de nem ehhez sokat a mérlegelés után, mert másnap reggel tovább jutottál, megint mérleg van. Ez egy egészen más taktika volt. Viszont jó volt, mert sok sráccal, sokféle boxolóval ismerkedtél meg. És még egy dolgot hagyd mondjak el, nekünk szerencsénk is volt, mert akkor még vigyáztak egymásra a boxolók is, meg vigyáztak a srácaikra az edzők is. Tehát ezeket utólag tudtuk meg, hogy kezdő boxolóként én kikaptam egy menőt, és hát jól mondom, egy menete szét fog engem csapni. És nem, boxoltunk egy jót 2,5-3 meneten keresztül, nyilvánvalóan ő győzött, és utána évekkel tudtam meg, hogy a Feri bácsi beszélt az ő edzőjével, hogy figyelj, ez egy kezdő srác, ne engedd már a tiédet, neki lesz egy jó edzés, az enyém meg szerez egy kis ring tapasztalatot. Aztán később engem is megkértek, hogy ott az a, mit tudom én, szegedi srác, vagy bajai srác, ne menjetek rá, csináljatok egy jó kis bunyót, mind a kettőtöknek hasznos egy kis, és én is vigyáztam. Tehát ez egy ilyen, volt egy ilyen csendes megbeszélés. Aztán persze, amikor két azonos jó volt egy súlycsoportban, akkor azok egymásnak mentek, és ott nem volt adok-kapok, és még egy fontos kicsit talán másabb a mostanihoz, nem voltak bérelt helyek. Tehát ott a magyar bajnokot is meg lehetett verni, az Európa bajnokot is meg lehetett verni, és voltak ilyen meglepetések, mi ezeket láttuk. Ami még a kupáknak egy érdekes és jó dolog volt, a serdülő ifjúsági és felnőttek egy kupán voltak, tehát nyilvánvalóan nem egymással boxoltak, különböző korcsoportonként, de láttuk a menőket, tehát kész közelbe voltak az igazán nagyok, tehát egy Orbán Laci-val találkozni, az önmagában egy élmény, és látni, hogy bunyóz. Tehát Kajdi Jancsi boxolt azon a tornán, ahol én, ezek hatalmas nagy dolgok voltak, és ezek motiváltak, vittek bennünket, mert ha csak annyit csinált, hogy megveregette a vállamat, hogy ügyes volt a kiskumám, hát hetekig én voltam a legboldogabb.
Kedves hallgatók, önök az Itt-Szert, a Halas Rádió sportmagazinját hallják benne. Mester Sándor, aki pontosan 50 esztendeje kezdett el öklözni, és ez meghatározta az egész életét, és ma is meghatározza, ha nem is a mindennapjait, de a létét, a szellemiségét, a gondolatiságát mindenképpen. Mindjárt folytatjuk vele a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, önök az Itt-Szert, a Halas Rádió sportmagazinját hallják benne. Mester Sándorral, ökölvívóval, sok mindent mondhatnánk másról, de ez egy sportmagazin, úgyhogy most az ökölvívó mikéntjét fogjuk itt megfogalmazni együtt, és ezt tettük az elmúlt két fejezetben is. Oké, Sanyi, mondtad, hogy latinból érettségiztél, és a Csenki Feri bácsi kikérdezett az érettségi előtt. Hogyan teltek a heteid? Hogyan tanultál, hiszen utána egyetemre mentél, nem is akármilyen eredménnyel? Hogyan segítette egymást a kettő? Egyáltalán milyen volt a beosztásod, hiszen hát egy edzésen azért jócskán elfáradtál, hiszen heti háromszor volt edzés, hétvégén meccs, nem lehetett könnyű.
Nézd, Pista, ugyanúgy, mint hogy a többi sportágban, úgy 15-16 éves korra nagyjából kiderül az, hogy te mennyire vagy jó. És ha nagyon jó vagy, akkor ráállhatsz erre. Ha ebbe támogat téged a háttér, a szülők, az edzők, mindenre ráállhatsz erre. Ha nem vagy jó, akkor el kell kezdened gondolkodni. Iparosként nagyon sok sportban meg lehet élni. Ma is látunk iparosokat, akik ott vannak, abból élnek, nem is különösebben motiváltak, de megcsinálják, de úgy nem érdemes. Tehát vagy csinálsz valamit nagyon jó, vagy nem csinálsz valamit. Rendszeresen. Én rájöttem 15-16 éves koromban, hogy nekünk a mikorosztályunknak a legnagyobb a Döme Tibi volt, két éve öregebb volt, mint mi, zseniális boxoló, ma is azt mondom, hogy az én generációmnak magasan a legnagyobbja volt. Talán a Kincses Gyurit tudnám hozzá hasonlítani, bár Gyuri több címet nyert, de a Tibinek más volt a világa akkoriban. Ő fölment Pestre, a budapesti Vasasba, ott boxolt, és tényleg jókat hallottunk róla, bejárta Európát, tényleg egy nagyon jó kis bunyós volt. Én nem voltam ilyen jó bunyós, én ezt tudtam. Én egy jó kis közepes bunyós voltam. És hát úgy másodikba úgy el kellett döntenem, hogy mit fogok csinálni, megpróbálok ebből megélni, csinálni valamit, de azt is láttuk, hogy akkor már nem. Tehát nem volt az a nagy tömeg, hogy van egy csapat, és akkor adnak egy hobbi állást, hetente ötször elmegy edzésre, hétvégén boxolsz egyet, és akkor utána a hétközben meg reggel bemegy LKV-zó az irodista lány, akkor udvarolsz neki, aztán valamennyi fizetést kapsz majd, mint valami bújtatott álláson valaki. Ez akkor már nem volt, tehát azért volt ennek a dolognak kockázata. És akkor engem mindig érdekelt a történelem. Magyar, két zseniális ember segítette az életemet, az egyik dr. Kis Lászlóné Mácsai Patri az osztályfőnököm és magyar tanárom, a másik pedig Szabó Kalcsaka, töri tanárom volt. Úgyhogy viszonylag korán kiderült, hogy én ebbe tehetséges vagyok, segítettek, sokat is kaptam tőlük, és végül is ebbe az irányba tanultam tovább. Azért jártam, tehát folyamatosan, gyakorlatilag az egyetem után még egy évig, tehát 1971-től 82-ig majdnem mindig jártam edzésre. Tehát úgy volt, és ma is azt mondom, sokszor jön hozzám szülő, hogy jött hozzám szülő korán, hogy Sanyi bácsi, nem tudom, a gyerek, én eltítom az edzéstől. És mindig azt mondom, hogy drága anyuka, megette a fene, hogy ha az a heti háromszor két óra hiányzik a gyereknek, ott más baj van. Ne az edzéstől tiltsanak el valakit, ne a mozgástól, ne a gondolkodás összerendezettségétől, ne az önmagára való figyelés lehetőségétől tiltsák el, ne játszasson a számítógéppel, ne használhassa, mit tudom, menetet, heti hat órán keresztül, de mozgástól ne. És én is úgy voltam, arra mindig kerestem és találtam lehetőséget, hogy ez a heti háromszor két óra, aztán Debrecenben, mikor egyetemista voltam, heti négyszer két óra, ez beleférjen, mert kellett. Tehát része az életnek, nem lehet belőle kilépni. És nekem ez nagyon sokat adott, és végig is vitt a gimnáziumban is, és az egyetemen is. Ugye érdekes dolog, hogy pont amikor negyedikes gimis voltam, az volt a legjobb évem. Tehát a negyediket én úgy fejeztem, hogy akkor két katonasapit is megkérdez, hogy mikor vonulok be katonának, mert akkor oda vonultatnának. Ugye az akkor nagy dolog volt a nagy csapatok. A pécsiek is megkérdezték, meg a Honvéd Kumbélába a Tóth Gyuri bácsi is. Ugye csak hát én egyetemi előfelvett voltam, és azoknak meg volt határozó, hogy hova kell menni, úgyhogy például katonakoromban nem tudtam boxolni. Utána viszont egy érdekességet hagyd mondjak, hogy mennyit jelent, és ezzel gondolom te is, ti is így vagytok. Mester Sándor Kiskunhalasról elkerül Debrecenbe 287 km egyetemistának. Senkit nem ismer abba a városba. Térképen tudja, hogy hol van, akkor járott harmadszorra, mert egyszer volt a felvételén, utána elment az apjával, kerestek egy albéletet, és utána kezdődik a tanév. Azt se tudtam szinte, hogy mi merre van. Odaérek, sose felejtem, mert 13:40-kor érkezett be a vonat, amivel mentem. Elmentem az albérletre, lepakoltam a cuccaim, mert egy picit pihentem, hova menjek, mit tudok csinálni. Ó, hát a debreceni dózsások, két csapat volt akkor, dózsások nekem szimpatikusabbak voltak, ott a Kálmánci Tóni bácsi hasonlított a Csenki Feri bácsira, hát mondom meg, hol lehet itt a debreceni dózsa. Amit nem volt nehéz kideríteni, akkor volt a világverő kézilabda csapatuk, a Varga Pista Süvöltőség féle garnitúra, és tudtam, hogy ott van az edzésük mellettük. Pista, odaérek 287 kilométerre, tök egyedül, egy tök idegen helyre, és fél hatkor már barátok közt voltam edzésen. Edzettünk egy jót, utána mondtam, mit csinálsz? Hát mondom, nem tudom, gyerekek, hát hova lehet itt elmenni? Na gyere, bemegyünk a városközpontba, bandázunk egyet. Ez a bandázás akkor eléggé komoly kólaivást jelentett, és a szőke kóla mellett akkor már volt barna kóla, tehát ez egy nagyon nagy dolog volt. És barátok közé értem, és együtt voltunk, és a debreceni dózsába boxoltam 3 évet, onnan átkerültem a DMT-hez, amit később majd aztán városi egyesületé tesztek, és az egy félprofi egyesület volt, DMVSC névet. Ott én voltam a kakuk tojás, az egyetemista, aki bejár boxolna boxolók közé, az egy ilyen fura dolog volt. Akkor még nem volt annyira divat, mint most azért már nagyon sok felsőfokú, sőt van most már kifejezetten főiskolai ökölvívó egyesület is. Tehát az edzésen én voltam a kakuktojás, de az egyetemen is én voltam a kakuktojás, mert a bősészek között viszonylag ritkán fordul elő, hogy valaki boxolni jár. Hát még hogyha fő volt repedve a szemöldököm és le volt ragasztva, akkor azért tényleg elég fényesen néztem ki. Nagyon szerettem, és az hozzátartozik a dologhoz, hogy az én időmben még, hogy eljuss a magyar bajnokságra, előtte helyezetnek kellett lenni a területi versenyen, aztán helyezetnek a vidékbajnokságon, és aztán mehettél a magyar bajnokságra. Ma a magyar bajnokságra be lehet nevezni. Az én időmben Dél-Alföldön szerintem több boxoló volt, mint most egész Magyarországon, tehát ez kifutott. De hát most lehet menni, karaténak van sokféle ága, más-más küzdősportoknak van sok-sokféle ága, ezt valahogy tudomásul kell venni, de mintha úgy érzem, hogy most megint lenne valami tekintélye a bunyónak, és ez kellett egy Kovács Pista, aki látszik, hogy egy okos, értelmes ember, ugye azt szokták mondani, hogy hülyére verik a boxoló, de azt mondom, hogy hülyére ver. Hát egy kokó esetében ez, egy madár esetében, aki gyakran jár halasra szintén. És nézd meg a többieket is, tehát egy Kótai Misitől kezdve végig. Tehát,
vagy Füzesi Zoli bácsi.
Hát ő egy isten volt, igen. Hát igen.
Ez fantasztikus igen. Volt.
Tehát oldódik ez a dolog megint.
Volt. Tényleg szenzációs, igen. És intelligens, értelmes igen. Emberek voltak. Kedves hallgatók, önök az Itt-Szert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják benne. Mester Sándor a vendégem, és arról beszélgettünk, hogy milyen volt 50 esztendővel ezelőtt a kezdés itt az ökölvívó élet, milyen volt Kiskunhalason, amit Sanyi megélt, és mit adott neki az ökölvívás. Mindjárt folytatjuk vele a beszélgetést.
Zitzer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, önök az Itt-Szert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják, itt Tóth István vagyok, itt a mikrofon mögött velem szemben Mester Sándor ökölvívó ül, aki 50 esztendeje, pontosan 50 esztendeje, most májusban 50 esztendeje volt, hogy elkezdte az ökölvívást. Sanyi, elvégezted az egyetemet, visszaérkeztél Kiskunhalasra, civilként tevékenykedtél, családot alapítottál, de benned motoszkált az ökölvívás. Meddig tartott ez a lappangó időszak, egyáltalán hogyan érted meg? És hát azóta is működik, sőt, hogy te mondtad, hogy jövőre lesz negyed százada, hogy újra alakítottátok ti, a régi boxolók az egyesületet, a Halasi Egyesületet.
Ugye népművelőként kezdtem el dolgozni, hát akkor azért már túl voltam a bunyom, akkor klubokkal foglalkoztam, nagyon sokat voltam úton, sokat voltam vidéken, késő estig nem lehetett össze, meg túl voltam én már azon, amikor olyan hatalmas nagy motiváció volt nekem a bunyó, de a kötődés megmaradt. Máshonnan én ismertem a Füzesi Zoli bácsit, akiről beszéltél te is, ökölvívó szakíró, és hát arról volt híres, hogy több száz profi ökölvívó felvétele volt még, meg neki a kis szuper 8-as filmvetítőn. És egyszer meghívtam a Zolit ide Halasra, a műfázba, akkor műfázba dolgoztam, amiből aztán rendszer lett, nagyon gyakran jött le Halasra vetíteni, és jött vele a Szegő Andris is időnként, hát az meg csoda volt. Tehát a két ember együtt az valami zseniális volt. És hát értelemszerűen erre én hívtam mindig a régi boxolókat, a saját korosztályomat, meg Feri bácsi szólt az öreg halászoknak, Kászabónak, akkor még megvolt Zalapistának, és a többi régi halasi boxolónak példaképpen, és ez azért többnyire úgy fejeződött be, hogy akkor még megvolt a város egy vetítés után, általában az Oliék délelőtt vagy reggel jöttek vasárnap, átmentünk oda, megebédeltünk, jöttek a sztörik és beszélgettünk, és volt egy ilyen nexus mindig. Volt Halason bunyó akkor is, a László Sanyi csinálta, Feri bácsi akkor vidéken volt, biztos emlékszel rá, Majsán, illetve János Halmán csinált jó kis klubot, jó kis versenyzőkkel is. László Sanyi volt Halason az edző, volt, amikor önálló volt a halasi klub, volt, amikor a Kecskeméti Sportklubnak a kihelyezett szakosztálya volt, tehát itt edzettek a srácok, és akkor versenyre, vagy a csapatba boxolni, például Jakab Laci, annak a generációnak egyik legtehetségesebb tabja, hiszen Kincses Gyuri akkor már Kecskeméten boxoltak Ájszébe, de Jakab Laci itt boxolt Halason, ha meccs volt, akkor bent a kecskemétiekkel. Volt azért bunyó életét, és volt egy ilyen kis pezsgés, úgy elvoltunk, de úgy önálló klasszikus klub nem nagyon volt, egy pár nagyon ügyes, nagyon tehetséges srác, néha bementünk, elvoltunk mi is, hol volt egyesület, hol nem volt egyesület, de hivatalosan nem nagyon volt egyesület. De valahogy úgy kialakult, hogy a boxolók összejárnak, először 5 évente, aztán amikor a következő 5 évben kiderült, hogy sajnos elmentek már páran közülünk, 3 évente és végülis évente csináltunk találkozókat. A volt halasi boxolók baráti köre, papíron még megvan ma is, és díjakat is szoktunk átadni, hogy lássanak bennünket, meg büszkék legyünk. Még az Ezer Jobban még működött nagyon sokáig, aztán később az Olajbányász étterembe került ezekre a dolgokra. Sorra volt halasi boxolók találkozó, és akkor beszélgettünk, elmondtuk, hogy érdekes módon mindig mindenki csak győzött. Hát vesztes meccsek sose kerültek föl, csak emlékszem, mikor legyőztem, és úgy voltunk vele, ha te emlékszel arra, hogy én győztem, akkor én is emlékszem arra, hogy te győztél. De nagyon jó hangulata volt ezeknek. Komoly változás volt az életemben 90, mikor a Fölsővárosi iskolába kerültem, és én ott az irányi tagozatosokat, a lemaradó túlkoros, felzárkóztatós gyerekeket tanítottam, akik eleve sok problémával, magatartás zavarral küzdöttek, és mivel nekik csak közismereti tárgyak voltak, Szelmar Ádámot megkerestem, hogy adja már ide hetente egyszer vagy kétszer tornatermet, akinek van kedve a gyerekek közül, tanítás után lemegyünk, leviszik legalább az energiát. Ádám végtelen partner volt, később a Kerekes Kati is, és szegény Cinkóci Éva is, ugye ő mutatta be később majd a halasi könyvet. Mindegyik igazgató, akivel együtt dolgoztam, vagy szerencsém volt, látott ebbe fantáziát, azt persze csinál, vigyázzatok magatokra meg egymásra. Na most hát egy darabig szaladgáltak, ugráltak a magasugró szőnyegre, a bordás falról, meg bohózkodtak a kötél, aztán valamit kéne csinálni. Én a bunyóhoz értettem, azt mutattam nekik. És úgy tetszett egy pár sásznak, a Köves Sanyi égféle garnitúra, őket már ismerhetett, Sanyi is, meg a Krisztián is, a két testvér nagyon jó bunyós volt. Közben Feri bácsi tartott edzéseket a 93 tájékán az AMK-ba, ott a Részpista égisze alatt volt, hogy erőemelőként indultak kisebb versenyeken vagy bemutatókon. Valami bunyó volt, de összefogva nem volt a dolog a 90-es évek első felébe. 97-ben éppen ünnepeltük volna, hogy 50 évesek vagyunk, ott is voltunk vagy 40-en az Olajbárban, lehet, hogy a feleségekkel együtt még többen, mert teli volt és csak mi voltunk. Ünnepeltük, hogy volt 50 éve bunyó, de most nincs bunyó. És Szabó Lajos, aki szereti a rapid megoldásokat, és hogy mire szerencséje is van, észrevett, hogy az egyik pezsgős vödör ki. Őrült, fölállt, és azt mondta, hogy uraim, csináljunk bunyót Halason, ne sajnálkozzunk, csináljuk meg. Körülbelül a pezsgős vödröt, ki mennyit tud dobjon bele? És akkor 1000 forint, 2000 forint, ki mennyit tudott beledobott, illetve sokan dobtak bele egy cédulát, hogy hát ide most nem úgy jöttem, hogy adjak nektek 10.000 forintot, de keressetek meg ezen a telefonszámon. A 170-180.000 forint összejött 97-ben. És rá egy hétre leültünk akkor meg a Tölgyfának a társalgójába, és kitaláltuk, hogy legyen bunyó. Feri bácsi akkor már azért nem volt fiatal, ő edző, illetve tiszteletben örökös elnök volt. A Lajos, mint ötletgazda, ugye, hogy lenni szokott, ha kitalálsz valamit, és akkor rajtad is marad a dolog, ő lett az elnök. És Leócki Laci, aki jó barátunk, jó kománk volt, és együtt boxoltunk, bejött és mondta, hogy hát nem dicsekszik ő, de meg tud élni a keresetéből. Ő annyi örömöt kapott a bunyótól, hogy szívesen átadná másnak is, ő elvállalna az edzőséget. És Leócki Laci 97 óta egy rohadt fillért fizetés nélkül a költségeit térítik meg, mert hiszen gyakran viszi saját autóján a gyerekeket versenyre, egy fillért térítés nélkül ökölvívó edzőit Halason 97 óta. Azért egyszer valakinek eszébe juthatna ez a városban, de majd ha megverjük 3-2-re az akasztót. Na a lényeg az, hogy Laci meg elvállalt az edzőséget, és jött egy jó kis garnitúra. Én meg közben az irinyi tagozaton a srácoknak, és nem csak az irinyiseknek, többeknek is, én például töri órán mindig, amikor a rasszizmus fai kérdés merült föl Muhammad Ali atlantai hazatéréséről beszéltem, ugye Louisville-i hazatéréséről, mikor olimpiai bajnok volt, nyakába az érem, és nem engedték be a barátaival együtt az étterembe. Vagy Max Schmeling, Joe Louis meccsről, amit ugye a fasizmus a fehérfa győzelmének ünnepelt, és arról híres, hogy a visszavágón pedig Joe Louis az egyik legrövidebb nehézsúlyú döntőt vívta vele, mert kiütötte egy. Töri órán is mondtam, meséltem, jöttek, onnan is irányítottam más srácokat, és megint kialakult egy kis mag. Volt mindig egy vagy két ügyes gyerek, ugye a Balázs Laci, Köves Sanyi, mert azt azért tudni kell, hogy igazán akkor megy jól a bunyó, hogyha van valaki, aki a többieket is motiválja, lehet látni, hogy Halasról is el lehet jutni külföldre, Halasról is el lehet jutni a magyar bajnokságra. Aztán később jöttek ugye a Babós Laci, Kertész Kovács Ádám féle garnitúra, ismertek bennünket az országba szanaszét. Egy kiváló és remek időszak volt, én a suliba egy kicsit rásegítettem, meg volt a lehetőség, Lajos besegített, végülis a Fősővárosiba költözött át akkor a klub, Szelman Ádám, Kerekes Kati és hát szegény Cinkóci Éva végig biztosította helyet. Egyre jobbak voltunk, és jó csinálni, és most is jó csinálni, látod milyen lelkes vagyok, hát most már ugye a Varsányi Vera klub elnök Feri bácsának az unokája, egy zseniális ötlete van neki, ezt azért nagyon tisztelem érte, és él a bunyó, csináltunk egy nemzetközi versenyt a semmiből, egy fillérünk nem volt az első TVK-ra. Most már meg 20. négy olyan verseny, torna van Magyarországon, ami régebb óta rendezik meg, mint a testvérások kupáját, de hát akkor ott vagyunk a legjobbak között ezen a téren.
Szóval itt vagyunk 2021 júniusában. Tehát 50 éve kezdődött egy box élet a számodra, meghatározta az egész életedet. Most hogyan értékeled így fél évszáz távlatából, mit adott neked a box? Hogyan éled meg a helyedet a boxban, arra, hogy újra van, most már 24-25 esztende újra box, és milyen részed van neked ebben?
Nekem, és eddigiekből talán kiderült, adott tartást, adott barátokat, adott föllépést, talán egy kicsit önbecsülést. A amúgy is heves természetemből valamennyit talán visszavett, nem mindig, tehát az néha nem szokott sikerülni, ez mindenképpen fontos volt. Aztán később pedagógusként úgy gondolom, hogy sok olyan gyerek van, és egyszer összeszámoltam, legalább egy 35-40 olyan gyereket tudok, aki nem kezd el sportolni, és ezen belül bunyózni, hiszen én azt látom, volt, akit küldtem birkózni, volt, akit küldtem kézilabdázni, focizni, atlétikára is. Tehát én azt mondom, hogy a sport az a nevelésnek egy nagyon fontos része. Nem csak sport a sport. Az előbb már beszéltünk róla, életvitel, életmód kérdése is. Tehát nagyon sok gyereken lehetett segíteni a sporton keresztül. Többre vitte, mint anélkül vitte volna. És ők mind a mai napig megvannak, barátok, ők is intézik ezt a dolgot. Nemzetközi kapcsolatokat hozott. Tehát azért testvérások kupáján csehek, lengyelek, szlovákok, románok, Szabadkára ma is, ha megyek ki, a Dejánékkal találkozunk, dumálunk jókat, szevasztok, Antékkal, szevasztok, tehát adott nexusokat, adott barátságot, adott egy valamihez való kötődést, tehát azért az életemnek voltak néha nehezebb részei, körbecsapkodott a villám, mit tudom én, közélet vagy politizálás szempontjából, néha joggal, néha jogtalanul, de ez fixolt. Tehát akárhogy is változott mondjuk a város vezetés, ha Championba kimentünk Szabadkára, akkor ott nagyon jó volt a rostélyos, amit az Antékkel megettünk, és tudtunk róla beszélni, hogy a srácod meg az enyém, és hogy hát ugye két halasi srácot be tudtunk rakni a boxingramba. Ők a szabadkaiak csapatába boxoltak Közép-Európa legrugalmasabb csapatversenyében. Ezek azért fontos dolgok voltak. De hát azért eltelik az idő, meg van más, meg lehet, hogy rutinból ki kell lépni. Ugye pár évvel ezelőtt volt egy nagy tisztújítás, Lajos azt mondta, hogy csúcson kell abba, hogy ezt nem szeretné tovább csinálni. Női elnöke lett a klubnak, ami egy érdekes dolog volt, de jó dolognak tűnik. Vera lett az elnök, és akkor egy kicsit úgy megkérődtem, hogy azért, mert mindannyian le akartunk mondani, ne menjünk el, maradjunk ott mellette, a kezdeti nehézségeken segítsünk átmenni, és úgy lassan-lassan azért önjáró lesz. Tehát nincs én nekem most olyan nagyon sok szerepen a mabugyóba, de ez nem baj, ez így van rendjén. Én most már néző akarok lenni, vagy amit szeretek, a ring mellett ülni, és mint hogy itt is hadarva beszélni a bunyóról, a boxolókról, kiirdetni az eredményt, meg behívni őket. Tehát most nincs olyan nagyon nagy szerepem a bunyóba, de annyira nem is hiányzik. csinálják a dolgukat. Kozma Betty, Jákob Klári a háttérbe. Most van meg, ugye, női boxolókról, hát kihallott a 70-es évek elején, és azért hát ne felejtsük ki a Kozma lányokat, ne felejtsük ki épp a Jákob Klárit, tehát közben válogatott női boxolóink is lettek. És ők is ott maradtak. Tehát csak van valami ebbe a bunyomban, Kozma Betty ott van most is a bunyom mellett, bár hál' Istennek most éppen a legkisebb kisfiát ringatja, gyönyörű szép manókája van neki, Isten éltesse ebből a szempontból. Úgyhogy ez benne van. Verának lett egy zseniális ötlete, értelemszerűen anyuka és a kisfiával kéne valamit kezdeni, kitalálták az Ovis boxot, ezen sokan főkapják a Ovis box, hát persze nem boxolnak, a gyerekek oda járnak, ügyeskednek, főveszik a kesztyűt, némelyik beleesik, mert hát picike ahhoz, hogy fő. Laci bácsinak beütnek közeközé, főmennek a bordásfalra, és ennek két nagyon nagy hosszú távú hatása van. Az egyik, az az anyuka, aki odahoz a boxedzésre a gyerekét, az nem fog, vagy apuka, az nem fogja azt mondani, hogy fú, ez egy osmány, mocskos, durva, bunkós, porduzok, szétverek egymást, mert ott van, látja, hogy nem erről szól a dolog. A másik, ezek a 4-5-6 éves kisgyerekek nem maradnak ott valószínűleg boxolni, talán valamelyik 30 éves koráig. Ott van, aztán kipróbál mást is, lehet, hogy elmegy tornázni, lehet, hogy elmegy focizni, lehet, hogy elmegy atlétának, de van egy fizikai alkatváltozás, arra, ami, ahova járt, nem lesz alkalmas, és azt mondja, hú, jártam én valamikor boxolni, megnézem őket, mi van velük, és lehet, hogy visszajön hozzánk egy pár év múlva. Tehát Verának ez egy zseniális ötlet, ez az ország szerte eléggé komoly érdeklődést váltott ki, és látod, bárhova megy rendezvényre, sportnap, gyerek, ott vannak alasi boxolók, ott voltak régen is, meg most is. Ennek az érzelmi része most, főleg a pandémia miatt, hogy versenyekre, meg edzésekre nem lehetett járni, ennek az érzelmi része most ezekben az időszakokban legalább annyira fontos, ha nem fontosabb, mint a sport teljesítmény része. De ha tartunk testvérvárosok kupáját, akkor el kell jönni szurkolni, biztos, hogy lesz halasi versenyző, lesz ki szurkolni, és ott leszünk. Ha odaengednek még a mikrofonhoz, meg el tudok mondani 10 értelmes mondatot, akkor én ott leszek valahol a ring környékén, és izgatottan
nézem. Egészen biztos vagyok benne, hogy odaengednek a mikrofonhoz, ahogy engem megtiszteltél azzal, hogy odaültél a mikrofonnal szemben. Sanyi, köszönöm szépen, és hát, hogy nem is 50 évet kívánok még neked, de egy negyed századot meg mindenképpen az a körvívásban és a civil életben. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a hallgatóknak a türelmet, amivel megtiszteltek.
Önök az Itzert hallották, kedves hallgatók, köszönöm kitüntető figyelmüket, viszont hallásra egy hét múlva.